Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő szent fiától, ami Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén fönnállva énekeljük a 60. Zsoltárunkat. A 60. Zsoltár első versét, ami így kezdődik: minket Úristen elhagyál, és reánk megharagudtál. Foglaljunk helyet, testvéreim, és a 162. számú énekünket lapozzuk fel, és énekeljük első 5 versével. A 162. énekünk első 5 versét énekeljük. Az első vers így kezdődik: im, bé jöttünk nagy örömben, felséges Isten. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvérek, hallgassátok meg Isten igéjét Dániel könyvének negyedik részéből. Dániel könyvének negyedik részében a 26. verstől a fejezet végéig ezt olvashatjuk. Tehát Dániel könyve negyedik része, 26. versétől a fejezet végéig így szól hozzánk az írott ige. 12 hónap múlva a babiloni királyi palotán sétált. Szól a király és mondá: nem ezé a ma nagy Babilon, melyet én építettem királyság házának? Az én hatalmasságom ereje által és dicsőségem tisztességére? Még a szó a király szájában volt, mikor szózat szállt le az égből. Néked szól, ó Nabukodonozor király, a birodalom elvétetett tőled, és kivetnek téged az emberek közül, és a mezei barmokkal lesz a lakozásod, és füvet adnak enned, mint az ökörnek, és 7 idő múlik el feletted, míg megesmered, hogy a felséges uralkodik az emberek birodalmán, és annak adja azt, akinek akarja. Abban az órában beteléke beszéd Nabukodonozoron, és az emberek közül kivetették, és füvet evék, mint az ökrök, és égi harmattal öntözteték az ő teste, míg nem szőre megnőtt, mint a saskesejű tolla, és körmei, mint a madarakéi. És az idő elteltével én, Nabukodonozor, szemeimet az égre emelém, és az én értelmem visszajött, és áldám a felséges Istent, és dicsérém, és dicsőítém az örökkön örökké élőt, kinek hatalma örökké való hatalom, és országa nemzedékről nemzedékre áll. És a föld minden lakosa olyan, mint a semmi, és az ő akarata szerint cselekszik az ég cseregében és a föld lakosai közt, s nincs, aki az ő kezét megfoghatná, és ezt mondhatná néki: mit cselekedtél? Abban az időben visszatért hozzám az én értelmem, és országom dicsőségére az én ékességem és méltóságom is visszatért hozzám, és az én tanácsosaim és főembereim fölkerestek engem, és visszahelyeztettem az én országomba, és rendkívüli nagyság adatott nékem. Most azért én, Nabukodonozor, dicsérem, magasztalom és dicsőítem a mennyei királyt, mert minden cselekedete igazságos, és az ő útai ítélet, és azokat, akik kevésségben járnak, megalázhatja. Isten áldja meg az ő igéjét és ennek magyarázatát. Most jöjjetek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Köszönjük néked, mennyei atyánk, hogy ma is eljöhettünk a te házadba, hogy imádjunk téged és hódoljunk neked. Valljuk, hogy nincs más Isten rajtad kívül, egyedül te vagy az Úr, aki teremtetted ezt a mindenséget, aki gondját viseled, aki megváltottad és aki újjá teremted, aki fenntartod a te végtelen jóságodból és hatalmaddal, és végtelen irgalmasságoddal. Köszönjük néked, hogy ebben éltetsz bennünket is, és te tetted lehetővé, hogy most is eljöjjünk ide, és együtt legyünk a te színed előtt, és imádjunk téged. Köszönjük néked, hogy különösen is magasztalhatunk téged azért a szabadításért, amit elkészítettél nékünk Jézus Krisztus által. Köszönjük, hogy őt küldted, hogy legyen a mi szabadítónk, ki kiszabadít bennünket a kárhozatnak, a sátánnak, a bűnnek a fogságából, és egy új életet, egy szabad életet ad nekünk, amelybe téged dicsérhetünk, és téged szolgálhatunk, téged imádhatunk, téged szerethetünk, amelynek a középpontjába te magad állhatsz. Áldunk téged azért, mert minden szabadság eltörpül ezen szabadság mellett, és köszönjük, hogy úgy imádhatunk téged, Istenünk, mint a mi szabadító Istenünket. Köszönjük te néked, hogy ha még rabságban vagyunk, akkor is eljössz hozzánk, ha még önmagunk fogjai vagyunk, vagy a sátánnak, vagy a bűnnek, vagy kárhozatnak fogjai, eljössz hozzánk, és hirdeted nékünk az igét, mely a szabadulás evangéliuma, és amelybe kínálod nékünk a te kezedet, hogy higgyünk abban. Köszönjük néked, hogy hihetünk az evangéliumban, és megszabadítasz általa minket, te magad, új életre, üdvösségre. Kérünk téged arra, hogy ezzel a szabadító erőddel légy jele ma is közöttünk, és munkálkodj a szívünkbe. Köszönjük, hogy olvassuk az ígében, hogy akit a fiú megszabadít, az valóban szabad. Hadd legyünk valóban szabad emberek mi is. Kérünk téged, hogy áld meg most együttlétünket, és mindazokat a helyeket, ahol szól a te ígéd. Kérünk, hogy dicsőítsd meg magad, Urunk, nagy neved dicsőségét, ragyogtasd föl mindenhol. Amen. Kedves testvéreim, foglaljunk helyet, és hallgassuk meg a mai napra jutó szakaszt a Heidelbergi KT-ból.
Kedves testvérek, a mai napon a negyedik parancsolat kerül a testi és lelki szemünk elé a következőképpen. Olvasom a negyedik parancsolat először. Emlékezzél meg a szombatnapról, hogy azt megszenteld. Hat napondál munkálkodjál, és végezd minden dolgodat, de a hetedik napon az Úrnak, a te Istenednek szombatja. Semmi dolgot ne tégy, azon se magad, se fiad, se lányod, se szolgád, se szolgálólányod, se barmod, se jövevényed, aki a kapuidon belül van. Mert hat napon teremte az Úr az eget és a földet, a tengert és mindent, ami azon van, a hetedik napon pedig megnyugovék. Azért megáldá az Úr a szombatnapját, és megszenteli azt. Ezzel kapcsolatban KT egy kérdést hoz elénk a következő képpen. Mit kíván Isten a negyedik parancsolatban? Az erre adott válasz először azt, hogy az ige hirdetés szolgálata és az iskolák fenntartassanak, és én különösen ünnepnapokon az Isten gyülekezetébe szorgalmasan eljárjak, ahogy az Isten igéjét, hogy az Isten igéjét hallgassam, a szent sákramentummal éljek, az Urat nyilvánosan segítségül hívjam, és keresztényhez illően anamizsnálkodjam. Továbbá, hogy életemnek minden napján szűnjek meg a magam gonosz cselekedeteitől, engedve, hogy bennem az Úr munkálkodjék az ő szent lelke által, és így az örökkévaló szombatot már a földi életben megkezdjem. Köszönöm szépen.
Köszönjük szépen. Ige hirdetésre készülve testvéreim a 294. énekünk első versét énekeljük. A 294. énekünk első verse így kezdődik. Jézus, vigasságom, esdekelve várom áldó szavadat. Isten tiszteletünk alapigéjét a felolvasott ige szakaszból olvassuk, Dániel 4. részéből, Dániel könyve 4. részének 27. verséből. Szól a király és mondá, nem ezé a ma nagy Babilon, melyet én építettem királyság házának, az én hatalmasságom ereje által, és dicsőségem tisztességére? Kedves testvéreim! Alkalomról alkalomra a Biblia tükrét tartja elénk Isten, hogy abban nézve meglássuk saját társadalmunk tükörképét. Egy olyan kultúra és társadalom tükörképét, amelyik megvetően hátat fordított Istennek, és helyette önmagát isteníti. Őt nem szereti, de szereti önmagát. Hova vezet ez az alapvető, ez a legalapvető bűn? Az eddigiekben láttuk, hogy ezért az alapvető bűnért először is a harmónia elvesztésével kell fizetnünk. Azután láttuk, hogy az Isten megtagadásának következményeként kialakult az evilágiság, vagyis az a világlátás, vagy világérzés, hogy nincs felettünk senki, nincs lélek, nincs menny, nincs pokol, nincs sátán, de Isten sincs, semmi nincs, csak az van, amit látunk és tapasztalunk. Ez a világ. Ma az ember Isten ellen fordulásának harmadik manifestációját vizsgáljuk meg, ez pedig a jelenkori ateista humanizmus. De mielőtt ebbe belemennénk, testvérek, hadd válaszoljak azoknak, akik azt kérdik tőlem, hogy minek ezekről beszélni. Minek beszélni erről az evilágiságról, meg humanizmusról, meg harmónia elvesztéséről. Nos, testvérek, először azért foglalkozunk ezekkel a korjellemzőkkel, hogy saját korunknak az igazi arcát megismerjük. Sokan ugyanis annyira hozzászoktak ezekhez a dolgokhoz, hogy fel se tűnik nekik, hogy milyen közegbe élünk. És hogy az, amiben élünk, az kifejezetten abnormális. Mivel az az emberek Isten elleni lázadásának a következményeként van. Ezért nem szabad elfogadni, hogy a világ körülöttünk olyan, amilyen, hanem bizonyos szent eszközökkel küzdeni kell ellene. Aztán másodszor azért is foglalkozunk a bűnnek ezekkel a következményeivel, hogy esetleg önmagunkba is felismerjük őket, és rájöjjünk, hogyha ránk is jellemzőek ezek, mert mondjuk mi is ilyen diszharmonikus emberek vagyunk, meg teljesen evilági a gondolkozásunk, meg majd kiderül, hogy humanisták vagyunk, akkor az azt jelenti, testvérek, hogy nagy bajba vagyunk. Nagy bajba vagyunk. Akkor a kapcsolatunkat Istennel még nem rendeztük. És a legsürgősebb teendőnk lenne, hogy Jézus Krisztus érdeme alapján a bűnbocsánatot, amit Isten kínál, elfogadjuk, és visszatérjünk Istenhez mi magunk is, és új életet kezdjünk az ő oldalán, benne örvendezve és az ő akaratát követve. Harmadszor azért is fontos ezeket a bűn miatti korjellemzőket szemügyre venni, testvérek, mert ezek segítenek bennünket abban, hogy a kortársainkat valamennyire megértsük, és beszélgetni tudjunk velük, sőt, bizonyságot is tudjunk nekik tenni. Ha ugyanis az elhangzottak alapján ezt vagy azt észreveszünk az életükbe, például az, hogy annyira evilágiasan gondolkoznak. Ezt általában ők nem veszik észre, vagy letagadják, de mi tudjuk őket mivel szembesíteni. Rá tudunk mutatni, hogy nézd, ez mondjuk ez a diszharmónia, ez a kaotikus dolog, ami a lelkedbe vagy az életedbe van, ez azért van, mert az Isten nélkül élsz, és kellene megtérjél az Istenhez, kellene visszatérjél ő hozzá. Ő orvosolná a bajodat. Tehát ebben a bizonyságtételben, meg az ő megértésükben is segítséget jelenthet ez, hogyha tudjuk, hogy mi jellemző a mai korunkra. És végül negyedszer, testvérek, oda szeretnék majd ezen elemzések végén kijutni, hogy na, ilyen világban élünk, mint keresztény református gyülekezet, mint istenfélő hívő emberek, milyennek kell lenni ebbe a világba egy gyülekezetnek? Milyennek kell lenni egy református gyülekezetnek, hogy valóban világítani tudjon ebbe a mostani sötét világba, elveszett világba? Tehát sok oka van annak, hogy ezekről a dolgokról beszélünk, testvérek, és tudom, hogy egy picit olyan rendhagyó istentiszteletek ezek, de nézzétek el most nekem, és igyekezzetek hasznot húzni ezekből. Tehát most térjünk vissza a mai témánkhoz, az ateista humanizmushoz, ami a bűn, az Isten elleni lázadásnak a következménye a mai magyar társadalomban is, nem csak úgy általában a világban. Nézzük először a humanizmusnak a lényegét. A humanizmuson, testvérek, itt elsősorban azt a meggyőződést értem, miszerint az ember a mindenség központi szereplője. Manapság ez az az alapmeggyőződés, ami összekapcsolja egymással a kultúra különböző területein ténykedőket, politikusokat, pszichológusokat, jogászokat, pedagógusokat, bölcsészeket, az új ortodox teológusokat, a gazdasági életvezetőit, a filozófusokat, de még az utca emberét is. Ez a közmegegyezés az, ami ott lüktet a filmekben, a regényekben, a közéletben, a politikában, szinte mindenhol. Az ember a mindenség központja. Megjegyzem itt zárójelbe, testvéreim, hogy a köznyelvben ez a humánus szó, ez jelenti az emberekkel való tisztességes bánásmódot is, amikor igyekszünk például segíteni valakinek. De lássátok, hogy itt most ennél sokkal mélyebb értelemben használjuk ezt a szót. A humanizmus az a meggyőződés, az emberi szívekben meghúzódó azon látás, hogy az ember áll a mindenségnek a középpontjában. A szofista filozófus bizonyos Protagorasz már Krisztus előtt 500 évvel kijelentette ezt a mondatot, minden dolgok mértéke az ember. Minden dolgok mértéke az ember. Hát ez a kis idézet időszámításunk előtt 500 körülről mutatja, hogy a humanizmus az elég régi dolog, és húzódik át bizony az egész történelmen, és különböző formákba jelent meg. De mindig ugyanaz a lényeg, amit ma látunk tulajdonképpen egy végső kifejlett állapotába, tudnélik az embernek az abszolutizálása. Az embernek a központba helyezése. Ez a mostani ateizmus, amit ma látunk magunk körül, ez az, ami mint egy istentelenség, istentagadás a középpontba állította ezt a fajta humanizmust. 1973-ban kiadták már a második humanista kiáltványt, és ebben ezt írják, épp úgy, mint 1933-ban, amikor is az első humanista kiáltványt kiadták. A humanisták ma is úgy gondolják, hogy a hagyományos Isten hit, különösen az imákat meghallgató Istenbe vetett hit, mely szerint Isten az emberekért él, gondoskodik róluk, meghallgatja és megérti imáikat, és képes is cselekedni a hatásukra, bizonyítatlan és túlhaladott hit. A kritikátlanul elfogadott megváltástan káros eszmének minősíthető, mert a földi élet után elérhető mennyország hamis reményével vezeti félre az embereket. Az észszerűen gondolkodók a túlélés más eszközeit keresik. Nem teisták vagyunk, így számunkra az ember az első, nem az Isten. A természet az első, nem az istenség. Ez a jelenlegi humanizmus, testvérek. Egyértelmű, hogy az embert isteníti meg. És ma ez, amint utaltam rá, teljesen természetes és általános. Úgy tűnik, hogy ez egy az emberek szemébe egy vitathatatlan tétel, vitathatatlan tézis. És voltak éppen akármilyen szép is ez a világ, meg a kis hazánk is, a fényes külsőségek mögött sötét árnyékként lebeg ez a szellemi alapmeggyőződés. Az ember piedesztára emelése, ami az Isten, a Biblia, a keresztény hit elutasításának, megtagadásának a következménye. Isten nincs, Isten nem kell, Isten halott, az ember az Isten. Rendkívüli megerősítést jelent, testvérek, ennek az alapgondolatnak az úgynevezett humanista pszichológia. Nagy humanistáknak vallották magukat az 50-es években Carl Rogers és Abraham Maslow, illetve Erich Fromm is. Az előző kettőt az év humanistájának is választották 1957-be. Ők kezdték el mondani azt, amit így nevezünk, hogy az önszeretetnek vagy önbecsülésnek a pszichológiája. Azt mondták, hogy minden baja az embernek abból jön, hogy nem becsüli eléggé önmagát. És meg kell tanítani különböző eszközökkel, módszerekkel, beszélgetésekkel, különböző terápiával arra, hogy kellően értékelje magát, kellően becsülje magát, kellően szeresse magát, és hogyha ezt sikerül neki elsajátítani, akkor lesz egy boldog ember, akkor lesz egy sikeres ember. Természetesen Isten ebben az egész terápiában nem játszik szerepet. Ez a pszichológia, testvéreim, ez a pszichológia irányzat, ez határozza meg gyakorlatilag az 50-es évek óta az egész amerikai gondolkodás, de onnan elterjedt az egész világra, itt van Magyarországon is. Sőt, ennek megszületett egy keresztény változata, és úgy nevezik, hogy pasztorál pszichológia. A mi egyházunkban is ezt tanítják. Summa summarum, testvérek, hogy ez a pszichológiai irányzat teljes mértékben terjeszti, és erősíti, és táplálja az énnek, az emberi énnek a kultuszát. Az ember istenítését, és az Istennek voltak éppen az elvetését. No, Dióhéjban talán így jobban értjük, hogy mi is ez a humanizmus, és mi az, ami ezt igazán nagy erővel hordozza az egész világban. De hadd térjek át a második pontunkra, a humanizmusnak a megnyilvánulásaira. Hadd mondjam, hogy a humanizmus nem marad egy ilyen általános gondolat, ami úgy lebeg valahol a levegőbe, hanem annak életébe, aki ezt elfogadja, annak az életébe ez egészen személyessé válik. A személyessé vált humanizmus az egyes emberek életébe, így a miénkbe is, akik most itt vagyunk a templomba, mindig különböző formákba jön elő, és válik megragadhatóvá. Ezek közül néhány formát, néhány dolgot hadd vegyek elő. Például, testvérek, a humanista ember az individualista ember. Az nem úgy gondol önmagára, hogy én az Isten képmása vagyok, aki Isten előtt állok, neki vagyok felelős, és az akarata irányadó a számomra, és keresem azt, hogy a számomra milyen törvényei, milyen akarata van. Nem. A humanista úgy gondol magára, testvérek, mint akinek semmi kapcsolata nincs az Istennel. Ő Isten nélkül gondolja magát, és úgy véli, hogy életemnek abszolút központja én vagyok. Abszolút szabad vagyok, szuverén ember, autonóm vagyok, öntörvényű ember, magam csinálom a törvényeket, amik szerint élek. És nincs, aki engem korlátozzon. Nincs, akinek én egyébként elszámolással és felelősséggel tartoznék. Nem áll felettem senki, se az időben, se az örökké valóságba. Az ilyen ember önmaga körül forog, teljes egészébe. És mindig csak én, és én, és én. Ezt ismeri. Egy hajszálnál is kevesebb választja el, testvérek, ezt a meggyőződést az egoizmustól, a szélsőséges önzéstől, attól, hogy valaki csak a maga érdekeit tartja szem előtt. Az ilyen embernek sokszor a másik is csak azért kell, hogy belőle, mint egy élősködő táplálkozzon, és hízlalja belőle a saját büszkeségét. Az ilyen ember, testvérek, a családban, a munkahelyen, mindenhol önmagát akarja megvalósítani, azaz a saját vágyait, álmait, terveit, céljait, célkitűzéseit igyekszik minden áron megvalósítani. Úgy mondjuk ezt, hogy önmegvalósítás. Az ilyen ember önmagától van elbűvölve. Minden áron elég önmagának, azt hiszi, hogy nincsen neki senkire, igazából senkire nincs szüksége. Mérhetetlenül szereti önmagát, sőt mindennél jobban szereti önmagát, és imádja is önmagát. És egyszerűen ha igazán a tükörben néz és megvizsgálja magát, akkor egy elbizakodott, egy hiú ember. Egy hiú ember. Nem lehet semmire se tanítani, semmire inteni, semmit meg nem fogad, csak azt, ami az ő fejébe született, azt hajlandó elfogadni, és azelőtt hajlandó meghajolni. Ennek a mentalitásnak a jegyébe állnak, testvérek, az összes mai szövegek, az én megérdemlem szövegek, a majd én megcsinálom szöveget, a merén képes vagyok rá, majd én megoldom, majd én segítek magamon, ezek a típusú szövegeink. Önmagam számára én vagyok a végső vonatkoztatási pont. Ez a szélsőséges individualizmus, testvérek, mára a magyar társadalomban gyakorlatilag teljesen általánossá vált meggyőződés. Mindenki egy kis autonóm individumnak tartja magát, akinek első és utolsó gondolata az, hogy én. Nem tudom, aki így gondolkozik, testvérek közülöttünk, az gondoljon arra, hogy én egy humanista vagyok. Ez nem keresztény gondolat, ez egy humanista gondolat. Az ilyen ember Isten tagadóan önistenítő. Akkor is, ha templom padba ül, vagy éppen szószéken áll. A humanista ember, testvérek, egy másik ismérvet is mondjak, ugye a saját személyiségének alkatrészeit is abszolutizálja. Például a saját értelmét, az eszét. Ezt nevezzük racionalizmusnak. Racionalizmus az, amikor az ember a világot csak a saját maga eszéből akarja megmagyarázni, elgondolni, megválaszolni a kérdéseket. Én csak a magam eszére támaszkodok. Elvet az ilyen humanista embertestvérek, aki az eszét isteníti, elvet minden más forrást, különösen is Istennek a beszédét. Ez nem információforrás nekem. Ez nem egy racionális dolog. Ez itt semmi köze az eszünkhöz. Majd én az eszem segítségével föltárom a valóságot. Nem kell, hogy nekem valaki besegítse. Majd én megmagyarázom a világot, hogy az milyen. Majd én megválaszom a létkérdéseket. Majd én megoldok minden gondot. Úgyhogy közben ismétlem, Istennel és a kijelentésével nem törődök. Mit érdekel engem az Isten? Az érdekel, hogy mit mondott az Einstein, mit mondott Marx, mit mondott a Francis Crick, vagy nem tudom én kicsoda, de az, hogy az Isten mit mondott, az nem érdekel. Az én véleményem az, és akkor ez mindent dönt, különösen is az Isten igéjét dönti. Lessing, a híres humanista német költő, halála után adták ki az egyik értekezését, az a címe, hogy Ein Christentum der Vernunft, az értelmes kereszténység, ez a címe, és ebben kifejti azt a nézetét, hogy szerinte az emberi ész meg tudja világítani az ember előtt azt az utat, ami járnia kell az élete során, és nem a természet feletti Istenbe vetett hit, vagy más vallási, vagy bibliai igazságok szükségesek ahhoz, hogy az ember a jó úton járjon, hanem elég a meglátás, a belátás, a megértés. Kell csiszolni az eszünket, és akkor minden rendben lesz. Nem csak az eszét isteníti persze a humanista embertestvérek, hanem az érzéseit is. Most manapság különösen is ezt lehet látni, mint hogyha az eszünkbe egy kicsit megingott volna a bizalmunk tekintettel arra, hogy racionalizmussal nem sokra mentünk itt a világba. Hát most akkor átnyergelünk az érzéseinkre, az előérzeteinkre. A lelkem megsúgja, hogy mi a helyes. Az érzéseim megmondják, hogy mi az igaz. Mert hát az érzéseim azok megbízhatóbbak, mint az Isten szava. Nem az Isten szava fontos, az érzelmeim. Saját sejtéseink, benyomásaink, vagy embertársaink érzései, hangulatai. Ezek azok, amikre hallgatunk. Én úgy érzem, most nem azt mondom, úgy gondolom, én úgy érzem. Úgy érzem, hogy ez így jó. Úgy érzem, hogy az úgy jó. Az a benyomásom, hogy ez így jó, az úgy jó. És amit az érzéseim nem hagynak jóvá, arra azt mondom, hogy ez nem úgy van. Az hazugság. Lehet, hogy nem hazugság, de nem úgy van. A humanista testvérek nem csak az érzelmeit, hanem az akaratát is abszolutizálja. Én ezt akarom, és kész. Az én akaratom az a döntő. Akarom ezt, akarom azt. Mit akar az Isten? Ugyan kit érdekel? Az a lényeg, én mit akarok. Én azt akarom, hogy ilyen akarok lenni, olyan akarok lenni, ide megyek, oda megyek, ezt gondolom, azt gondolom, így élek, úgy élek, én ezt így akarom élni, és akkor nekem ne beszéljen az Isten. Mit számít, hogy mit akar az Isten? Az ember tehát, a humanista ember az eszét is, az érzelmeit is, az akaratát is hajlandó teljes egészében megisteníteni. És azt teszi mindenek mércéjévé. Aztán testvérek, itt van az is, hogy a humanista ember alap meggyőződése, hogy ő, az esze, az érzelmei, meg az akarata is alapvetően jó. Ő jó ember. Én egy jó ember vagyok. Legfeljebb ilyen jellemhibáim vannak, mondja az ember, a humanista ember, de hát dolgozom rajtuk. Van előrehaladás, lassan tökéletesedek, meg hát, na lehet, hogy van a környezetemben egy-két különc meg bűnöző, de ez nem változtat azon, hogy én alapjába véve egy jó ember vagyok. Goethe mondta azt az emberről, ő is egy nagy humanista volt, az ember nemes, segítőkész és jó. Hát ezt még ráadásul sokan keresztény gondolatnak is tartják, mert hogy sok humanista igehirdető nem hajlandó az ember romlottságáról beszélni. Folyamatosan az emberben lévő jóra appellálnak, amikor felszólítják őket, hogy éljenek lelkiismeretesen, tegyenek jót, legyenek jók, bontakoztassák ki a lényükbe rejlő jót. Aztán ugyanezt halljuk testvérek a szülői otthonokban, és szülők is így nevelik a gyerekeiket tiszta humanista módon. Azt feltételezve róluk, hogy a gyerek is lényegében jó, csak nevelni kell őket, és a neveléssel ki lehet bontakoztatni a személyiségükből a bennük rejlő jót. Le lehet faragni azt, ami rossz, és meg lehet őket nevelni. Ugyanezt mondják a politikusok, minden politikai beszédben ezt halljuk, hogy a magyarok milyen jók vagyunk, milyen nagyszerűek vagyunk, hát csak egy kicsit kell összeszedni magunkat, és akkor még jobb lesz minden, még nagyszerűbb lesz minden. És testvérek, egyszerűen akit ezt látja, ezt hallja, az magáról valahol a lelke mélyén azt gondolja, hogy én egy alapjába véve jó ember vagyok. Nem tudok mit kezdeni azzal, amikor az Isten azt mondja, hogy bűnös vagy. Nekem velem az Istennek se lehet semmi baja. Mi baja velem az Istennek? Nem értjük. Mert az a meggyőződésünk, testvérek, hogy nekünk az eszünk, az érzelmünk, az akaratunk, a lelkünk alapvetően tulajdonképpen jó. Az Isten kellene, hogy dicsérgessen bennünket. Kellene mindjárt tágra nyissa előttünk a mennynek az ajtaját, és örömmel kellene fogadni. Örülnie kellene, hogy egy ilyen jó ember foglalkozik vele egyáltalán. Alapvetően ott rejlik a humanistában ez, hogy én vagyok a jó ember. Hát így aztán az sem véletlen, hogy a következő manifestáció is itt van előttünk. Tudnélik, a humanista ember önmagát tartja a jó és rossz mércéjének is. Ő az erkölcse meghatározója. Nem tartja az Isten törvényét, amit itt János testvérünk is ugye felolvas, meg magyarázgat Heidelbergi Káti alapján. Nem azt tartja a döntő fontosságúnak, hogy mit mondott az Isten, vagy milyen az Istennek a jelleme. Az ilyen ember számára nem Isten jelleme, vagy Isten parancsolata határozza meg, hogy mi az erkölcsileg jó, vagy rossz. Nem, hanem ő maga. Én jó vagyok, és én meg tudom mondani egy adott helyzetben, hogy ez jó, vagy az jó. Bűn, amit én annak tartok, és erény az, amit annak minősítek. Ha nekem nincs lelkiismeretfurdalásom valami szavam vagy tettem miatt, akkor az jó. Lehet, hogy Isten elítéli, de engem az nem érdekel. Ha én nem ítélem el magam valamiért, hanem fölmentem magamat, akkor az Isten megmaradjon csöndbe. Az Isten azt mondja, ne paráználkodj, de én azt mondom, lehetetlen így élni, hát paráználkodok. Legfeljebb a szívembe, de akkor is. De hát nem lehet az betartani, amit az Isten mond. Én élek a magam törvénye szerint. Testvérek, az ilyen ember mindent megenged magának, testvérek. Nincs az a szörnyűség, amit ne tudna igazolni és megmagyarázni, hogy megnyugtassa magát. Az összes lágerek, de akár szovjet láger, akár náci láger, mindenütt megmagyarázták maguknak az emberek, hogy miért csinálták azt, amit csináltak. És mindenki azt gondolta, hogy az úgy jó volt, ahogy csinálta. Minden szörnyűséget tudunk igazolni, testvérek. Látjuk, halljuk ezt. Ha aki így gondolkodik, hogy én vagyok a jónak és a rossznak a mércéje, az humanista ember. A humanista ember, testvérek, abszolutizálja például a szabadságot. Ez megint egy következő dolog. Az egyénnek a szabadságát. Bizonyos Rousseau vezette be a köztudatba, és azóta hangoztatja a humanista világ, mindegy, hogy jobboldali vagy baloldali egyébként az illető. Rousseau felismerte azt, hogy a világ egy ilyen zárt gépezet. Már a többiek tették azzá, nem az Isten, hanem úgy a többiek, a filozófusok meg a tudósok azzá tették. De ha egy zárt gépezet a világ, és benne az ember egy kis csavar, akkor hol az embernek a szabadsága, kérdezte. És elkezdett a szabadságról beszélni. És azt kezdte gondolni, és azt kezdte tanítani, hogy lehet, hogy a világ egy nagy gépezet, és az ember csak egy kis csavar benne, de azért lehet szabad az ember. Nem tudta megmagyarázni, hogy ez a kettő hogy van együtt, de hát ő így gondolta. És megalkotta a bohém életnek a mintáját, ugye. Hát ő is egy elég bohém volt. Hát érdekes, hogy a gyerekeit például beadta egy nevelőintézetbe, azok nevelték föl neki. De azért megírta a nevelésről szóló nagyszerű könyvét. Számára, testvérek, a szabadság, mint egy abszolútum jelent meg. De ez benne volt természetesen, sőt mindenek előtt az Istentől való szabadság. Az Istentől való szabadság. És azóta visszhangozza, testvérek, az egész humanista világ a szabadságjogokat, az alapvető szabadságjogok, mindent legyen szabad. Biztosítani kell a szabadságot az anyának, hogy megölje a gyermekét a méhébe. Biztosítani kell a szabadságot az azonos neműeknek az együttélésre. Szabadságot a házasságon kívüli szexre. Szabadságot a drogok élvezetére, mindenbe szabadságot az embernek, az abszolút szabadság, mint egy ilyen istene a humanistáknak. És most már ennek a jegyében mindenféle szélsőséget kell, és lehessen szabadon űzni. Mint hogyha elfelejtettük volna, testvérek, hogy a szabadság, egyenlőség, testvériség jelszavába is egyébként a szabadság ezt jelentette. Elsősorban az Istentől való szabadságot. Másodszor a mindenre való szabadságot. És azt is el szoktuk felejteni, hogy a humanizmus jegyébe álló nagy francia országban a francia forradalom idején vezették be egyik legvéresebb diktatúrát. A szabadság nevébe. Mindennek szabad volt ellent mondani. Csak Istennek ne kelljen igen mondani. Ez a humanista szabadság fogalom, felfogás. Minden szabad nekem. Testvérek, nem sorolom ezeket tovább. Hogyha a saját életünkben látunk ilyen dolgokat, ilyen vonásokat, ilyen gondolattöredékeket, testvérek, ez azt jelenti, hogy mi magunk is tulajdonképpen a lelkünk mélyén még humanisták vagyunk. Nem vagyunk keresztjének még akkor. És aki így gondolkozik a világban, azt nem mondjuk keresztjének egyáltalán, mert keresztjén nem így gondolkozik. Akiben élő hit van, élő keresztjén hit van, az nem így gondolkozik, testvérek. Nagyon sokan összekutyulják egymással a humanizmusnak a kereszténységet, de ez egy fábul vaskarika. Ilyen nincs, testvére. Nincs keresztény humanista. Valaki vagy keresztény, vagy humanista. Valaki vagy az embert isteníti, vagy önmagát isteníti, vagy Istent isteníti. Jézust isteníti a saját szívébe. A kérdés az, ki áll a szívünknek, életünknek a centrumába. Ki határoz meg? Ha az Úr áll ott, akkor majd látni fogjuk, hogy ő egyébként humanistábbá tesz a humanistánál is, a legnagyobb humanistánál is. Nem tesz minket Isten inhumánus vagy ahumánus emberekké. Pont ő az, aki minket az embertársaink szeretetére sarkal, sőt képesít is. De testvérek, azért a kettőt ne kutyuljuk össze. A harmadik pontunkban egy pár szót arról szeretnék beszélni, hogy a humanizmusnak milyen következményei voltak a történelem folyamán. Mert hogy nem maradhatott, testvérek, nem maradhatott következmények nélkül az, hogy a humanizmus trónra emelte az embert, az egyént. Ahogy mondtam is, előidézte ezzel a történelmünkben az én kultuszát. Az én kultuszát. Lehet, hogy a humanizmus hogy így mondjam, hivatalosan nem ezt szándékozza, de a lényegénél fogva mégis ezt idézi elő. Piedesztára emeli az embert, az egyéniséget. Mégpedig úgy, hogy semmiféle isteni ellenőrzés vagy normakontroll alatt nem áll az ember. Ott áll az ember. Csak hogy a humanizmus azzal se számít, és ez a nagy probléma, hogy az ember nem alapvetően jó. Ők azt hiszik, hogy az ember alapvetően jó. A Biblia azt mondja, nem az ember alapvetően gonosz, és a történelem azt bizonyítja, testvérek, hogy ez a középpontba állított ember valóban gonosz, testvérek, valóban gonosz. A középpontba állított ember, ha oda van állítva a romlott ember, olyan jelszó szerint kezd élni, hogy ne foglalkozz mással, csak magaddal törődj. Te vagy az első, te vagy a legfontosabb, és ez szerint az elv szerint kezd élni, de ebből egy szörnyűség jön, testvérek. Szörnyűség jön. Nagyon, nagyon megdöbbentő, hogy az én kultuszról, illetve az ezzel együtt járó mérhetetlen önzésnek a kultúrájáról tanúskodik több nem is keresztjén társadalom kritikusnak a tanulmánya, testvérek. A 70-es években volt egy Thomas Wolff nevezetű híres társadalomkritikus, aki azt írta a 70-es évekről, hogy ezek az én évtizedei. Az én évtizedei, és ezt nagyon kritikusan írta le. Az amerikai társadalmat mutatta be annak idején Christopher Lesch. Az a könyvének a címe, amit már idéztem is, hogy az önimádat társadalma. Önimádat társadalma. A 80-as éveket aztán ezek a kritikusok a mohóság korszakának titulálták. Most jó ez, testvérek? Jó ez nekünk? Jó ez, hogy az én évtizede, meg az önimádat társadalma, meg a mohóság évtizede? Ezek jók? Bocsánat. Ha testvérek ilyen énközpontú, meg önimádó embereket összereztünk, akkor meglátjuk, mi lesz kicsibe is. Mi lesz egy családba? Mondjuk ez egy ilyen kis laboratórium, a család. Mi nem kell kimenni nagyon a házunkból. Látjuk ott, hogy milyen, amikor önző, egoista emberek össze vannak zárva egy fedél alá. Apák, akik maguk körül forognak. Anyák, akik maguk körül forognak. Gyerekek, akik önmaguk körül forognak. Önimádók, mohók, az én irányítja az életüket. Hát aztán a családoknak nem is tudom hány százaléka van még egybe. Mindenhol válások, szétesés, széthullás. És mi előzi meg ezeket, testvérek? Mennyi veszekedés, mennyi feszültség, mennyi borzalom, testvérek? Hát aki ilyen önimádó ember, az nem tud a másikat szem előtt tartani. Az nem tud megalázkodni. Az a büszkeségét, a hiúságát nem bírja levetkőzni. Hát ebből alakul ki az összes feszültség. Egy gyerek, aki az ujjai köré tekeri az apját, anyját. Vagy egy diktátor apa, aki úgy mozog otthon, mint egy nem tudom, őt kell mindenkinek szolgálni. Vagy egy anya, aki azt hiszi, hogy ő a nem tudom kicsoda a családba. Hát testvérek, borzasztó. Ez nem is csoda, hogy kialakulnak ezek a generációs feszültségek, amik manapság is ugye itt vannak, benne vannak sajnos a levegőbe. Hát aztán nem csak a családok, testvérek, hát nézzük meg, hogy ez az én központú, önimádó, egocentrikus kultúra, testvérek, hát nem ez látszik meg a diktatúrákba? Hát voltak itt diktatúrák a 20. században. Nesze neked humanizmus. Ugye, hát nem véletlenül írt az Imányi József és néhány lelkésztársa Stalinnak, hogy az a bajod, hogy istenné teszed magad. Istenné teszed magad, miközben a humanizmustól csöpögött a szocializmus. Naponta elismételve, hogy az ember a legfőbb érték. Eközben vagy 100 milliónyit azért megölettek világszerte, mint a legfőbb érték. Nem szabad azt gondolni, testvérek, hogy ezeken a dolgokon túl vagyunk. Nehogy azt gondoljátok, hogy túl vagyunk bármiféle diktatúrán. Annak idején Nabukodonozor is ilyen volt. Azt mit mond? Nem ezé ama nagy Babilon, amit én építettem. Én. Királyságházának. Az én hatalmam ereje által. A magam erejéből. Az én dicsőségem tiszteletére. És a probléma vele is ugyanaz volt, mint ami Stalinnal, vagy Hitlerrel, vagy Rákosival, vagy nem tudom még. Istenné teszik magukat. A diktátorok ezek, akik következetesen humanisták. Az ember áll a központba, az az én. mindenki engem imádjon, engem tiszteljen. Kialakul egy vallásos kultusz tulajdonképpen ezek körül, az emberek körül. Borzasztó. Ezek az emberek humanisták voltak. Humanisták. Egy híres német filozófus és pedagógus volt Heinrich Weinstock, így nevezték. A II. Világháború után a Frankfurti Egyetemen tartott előadássorozatot. 1953-ban könyvben is megjelent ez a sorozat, az a címe, hogy Die Tragödie des Humanismus, a humanizmus tragédiája. Elindul az ókori görögségtől át a latin nyelvterületen, a középkoron, a reneszánszon, a felvilágosodáson keresztül eljut a 20. század közepéig, és kimutatja, hogy a világba mennyi gonoszság jött a humanizmusból, amikor az embert állítjuk a középpontba. És azon sajnálkozik ebbe a könyvébe, hogy ez a sok gonoszság, ami történt, akkor ugye közvetlenül még elevenen élt a németekbe is a II. Világháború sok szörnyűsége. Azt mondja, hogy ez nem józanítja ki az embereket, hogy ettől elforduljanak? Hát mi józanítja ki az embereket? Akkor mi fogja kijózanítani az ember? Mindig újra, újra pozitív fordulatot remélnek az embertől, mondja ez a kritikus. Nem keresztjén ember volt egyébként őse. Csak látó ember. Tehát testvéreim, azt gondolom, hogy ezek a dolgok, ezek nem intézhetők el azzal, hogy jaj, hát a humanizmus egy nagyon szép eszme, ugyanúgy, mint a kereszténység is, de hát visszaéltek vele. Nem, testvérek. A kereszténységnek a lényege szerint Isten, Isten. És Istennek jár a legfőbb tisztelet. A humanizmus szerint meg az ember az Isten. És neki jár a legfőbb tisztelet. A humanizmusnak a lényegéből következik az, hogy ide vezet, ahova vezet. A kereszténységnek nem a lényegéből következik, hogyha visszaélnek vele. Szomorú következmények ezek, és ezek után, testvérek, végül még egy utolsó pont, a humanizmusról és a Bibliáról egy pár gondolatot hadd mondjak. A legalapvetőbb dolog, hogy a Biblia szerint a mindenségnek a középpontjában továbbra is egy valaki áll. Ez pedig a végtelen, személyes, egy és három Isten, aki a dicsőségét féltékenyen őrzi és nem adja másnak, az embernek se. Azzal az igényel áll elénk az első parancsolatban, hogy ő az Isten, és nincs rajta kívül más. Az ember se. Egyszerűen meg kell értsétek, lássátok itt is, hogy nem fér össze a humanizmus az igazi kereszténységgel. Nem fér össze. Diametriális. Olyan ellentétbe áll egymással, amit nem lehet kibékíteni. Vagy Isten a központ, vagy az ember a központ. Nem ketten a központ. Kibékíthetetlen az ellentmondás. Közben a Biblia azt is állítja, testvérek, hogy ezt is kell tudnunk, hogy az ember valóban páratlan. Nagyon szép dolog ez a Bibliában, hogy a Szentírás az embert kiemeli a növények, az állatok és a holt tárgyak világából, és ezek fölé teszi a Biblia az embert. Azt mondja, az ember rendkívüli méltósággal teremtetett az Istentől, mert hogy az Isten az ő képére teremtette őt. De az ember nem Isten. Az ember még, ha Isten képű is, de nem Isten, mert csak Isten az Isten. Az embernek rendkívüli méltósága van, testvérek, a Szentírásban. De ha az ember elkezdi magát isteníteni, ha elkezdem magamat isteníteni, akkor mindjárt bálványimádó leszek. Bibliai kifejezéssel ez bálványimádás. Nem csak a pénzt lehet imádni, meg a sikert, meg az autónkat, meg a nem tudom kit. Önmagunkat is. Ez is bálványimádás, az első parancsolat megszegése. Ha úgy elgondolkozunk ezen, testvérek, hogy honnan is jön ez az egész humanizmus, akkor azt kell mondjuk, Éva volt az első humanista, szegény ősanyánk. Ugye a sátán volt az, aki azt mondta neki, hogy olyanok lesztek, mint az Isten. Ezzel csapta be őt. Olyanok lesztek, mint az Isten. Hát ez olyan csábítás volt neki is, meg Ádámnak is, hogy nem bírtak ellenállni. Azt hitték, hogy olyanok lesznek, mert az Istenek akarunk lenni mi is. És azóta, testvérek, minden utódjuk, tulajdonképpen minden utódjuk ugyanazt gondolja, és ugyanazt csináljuk. Nem Isten az Isten, én, mi az emberek, mi vagyunk az Isten. Ő nem kell, de mi vagyunk az Istenek. Egy emberként hajlunk meg, testvérek, önmagunk előtt. Egyem, így születünk meg, nem tehetünk róla, ez van. Amíg az Isten rá nem bír minket arra, hogy nem magunk előtt hajoljunk meg, mert egy Isten van, csak ő. És ő előtte, az ő akarata, az ő kijelentése, az ő fia előtt kell meghajolnunk. Nincs más, aki előtt meghajolhatunk. Te lássátok, hogy ez a gondolat, testvérek, egészen a sötétségből jön. Ez a sátánnak a gondolat, hogy az ember az Isten. Nem kell neked az Isten. Itt van egy másik, te. Azt is el kell mondanunk a Biblia alapján, testvérek, hogy az Isten látja az embernek az önistenítését, és meg kell mondjuk, hogy haragszik ezért. Nem vicces dolog ez, testvérek, nem játék ez, hogy hát istenítjük magunkat, aztán majd egyszer meggondoljuk magunkat meg. Nem olyan súlyos dolog ez, ez nagyon is súlyos dolog, testvérek. Aki saját magát isteníti, arra az Isten haragszik, az egy lázadó az Istennel, és az Isten haragszik a lázadókra. Az Isten haragja alatt van az ember, aki humanista ember. Mindegy, hogy Karl Maslownak, vagy nem tudom kinek hívják. Teljesen mindegy, hogy rá kell jönnünk erre a dologra, hogy ez nem egy játék. Nem egy játék, testvérek. És jobb minél előbb rájönni, mert egyszer később is rá lehet jönni, sőt későn is rá lehet jönni erre. De hát adja Isten, hogy időben jár, rájöjjünk, hogy ez olyan dolog, amivel az Isten haragját vontunk magunkra, és ezen változtatnunk kell. Nekünk meg kell hajolni előtte, az ő igéje előtt, az ő akarat előtt, az ő evangélium előtt, az ő fia előtt, és ő előtte kell egy állanunk, és az ő előtte való felelősséget kell újra és újra tudatosítani magunkban. És vele kell élnünk. Olyan szép dolog, testvérek, azért az, hogy a humanizmusnak van egy ilyen csodálatos alternatívája, tudnélik az élő Isten. Az Isten központúság. Isten elküldte a fiát a világba, és megbüntette őt a mi humanizmusunk miatt. Őt büntette meg, hogy nekünk megbocsásson a humanizmusunkért is. Alapvetően ezért, az ember istenítésünkért. Megbocsásson, és visszafogadjon magához. Nincs más út, testvérek, vissza az Istenhez, csak ez. Elfogadjuk a Jézusért való bűnbocsánatot, és odaadjuk a szívünket az Úrnak. A tied, Uram, te teremtetted, a te kép másodra. Előtted kell, hogy álljon, rád kell, hogy figyeljen, és úgy kell, hogy uralja a növények, állatok, dolgok világát, a maga méltóságába, de szüntelen kegyelemre szorult emberként. Testvérek, ez az alternatív, ez egy boldog élet, ez egy szabad élet, ez egy másik élet, amit így élhetünk. Nos, befejezzük, talán sikerült veletek érzékeltetnem, hogy ez a humanizmus nem valami rendben lévő dolog. Az, hogy humánus valaki, az jó, rendben van. Legyünk jóságosak egymáshoz, szeressük egymást. De a humanizmus, az nem rendben lévő dolog. Ennek egy alternatívája van, az igaz kereszténység. És ismétlem, hogyha igazi keresztjének leszünk, akkor Isten azt fogja mondani, na, szeretsz engem? Akkor szeresd az embertársaidat. Legyél humánusabb a leghumánusabb embernél. Fordulj oda hozzá szeretettel, segíts neki, öleld át őt. Bocsáss meg neki, vagy kér tőle bocsánatot. Tanulj tőle is, ha lehet. Szeresd az embertársadat, mint önmagadat. De először engem szeress. Hadd hívjon minket az Úr, testvérek, így a hozzávaló térésre. Amen. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Urunk, köszönjük néked, hogy a Bibliába te megszólaltál, és sőt, nem csak a Bibliába szólaltál meg, hanem eljöttél ide a történelembe, és megjelentél a Földön Jézus Krisztus alakjában, akinek az életéről számos szemtanú, fültanú beszámolóját olvassuk. Köszönjük te néked, hogy mi tudhatjuk azt az írás alapján, hogy létezel vagy, és nem mi vagyunk emberek a világ központja, hanem te. És látod, hogy mégis ez a világ, ami körülöttünk él, családjaink, gyerekeink, unokáink, az egész kultúra azt hirdeti, azt zengi, hogy az ember az Isten. Köszönjük néked, hogy mi egy másik nézetet képviselhetünk itt, és hisszük, hogy nem az a nézet az igaz, hanem emez. Ez felel meg a valóságnak, ez az igazság, hogy tudnélik, te vagy az Isten. Köszönjük te néked, hogy elküldted fiadat, akit megbüntettél a humanizmusunk miatt, és ő megszerezte nékünk véres kereszt áldozatával a bocsánatodat. És köszönjük, hogy a bocsánatot elfogadhatjuk hittel, híve a jó hírben, és hozzád térhetünk, és neked adhatjuk a szívünket, az értelmünket, az érzelmünket, az akaratunkat, a testünket, a nyelvünket, kezünket, lábunkat, minden egész valónkat odaadhatunk neked, hogy te légy a mi Urunk Istenünk. Segíts, hogy szeretni tudjunk téged, hogy követni tudjuk engedelmesen, amit mondasz, hogy örvendezni tudjunk te benned napról napra, hogy tudjunk dicsőíteni és magasztalni téged, és úgy tudjuk aztán szeretni az embertársainkat is. Segíts bennünket, Urunk, hogy ne legyünk embertelenek, hanem valóban szeretettel forduljunk még az ellenségeinkhez is, ahogy te is tetted. Köszönjük néked, Urunk, hogy tanítottál minket ma is kérünk, hogy fegyverezd fel bennünket a bizonyságtételre, a szolgálatra, és add, hogy amit megítéltél bennünk, attól elfordulhassunk. Most megköszönjük néked a mi népünket, nemzetünket. Köszönjük te néked azt, hogy annyi sok szeretettel vettél körül bennünket. Gondviselésedet tapasztaltuk már századok óta. Köszönjük, hogy az elmúlt héten emlékezhettünk a szabadság hőseire is, akik a nép politikai szabadságáért küzdöttek. Köszönjük te néked azokat a hívő embereket is, és nem hívőket is, akik annak idén az életüket adták hazánkért. Kérünk téged, hogy segíts, hogy mi is szeressük a mi hazánkat, de téged szeressünk még annál is jobban. Mert az az igazi hazaszeretet, amelyik a te szeretetedből születik. Kérünk téged arra, hogy add meg mindnyájunknak ezt, és add, hogy a szívünkbe valóban te lehessél az első, és úgy szerethessük a népünket is. Köszönjük te néked azt, hogy oda bízhatjuk betegeinket, szenvedő testvéreinket is. Építsd meg őket, erősítsd meg őket. Légy a nehéz helyzetbe lévőkkel, és bátorító jelenlétedet hadd tapasztalják meg. Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk magunkat, és hisszük, hogy most is meghallgatod esedezésünket. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket, életeteket, a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim. Hallgassátok meg a hirdetéseket. Hirdetem, hogy a jövő héten a szokott időben tartjuk gyülekezeti alkalmainkat. Külön hirdetem, hogy jövő szombaton gyerek délután lesz, 15 órától 17 óráig. Szeretettel várjuk erre a gyerekeinket. Hirdetem, hogy kitettük a plakátot, amelyen látható, hogy jövő vasárnap, tehát virágvasárnapon délután itt lesz az a koncert, amiről beszélgettünk, Sütznek a passióját adják elő neves előadók. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit erre a koncertre. Ne felejtsék el a testvérek, tehát jövő vasárnap délután lesz ez az alkalom. Hirdetek egy távolabbi időpontot is. Erdélybe mennénk április 19-től 21-ig. Kikerült egy plakát erről, ott egy hosszabb időintervallumban megadva, de az év elejé program egyeztetőnkön arról beszéltünk, hogy kicsit rövidebbre tesszük ezt a kirándulást, tehát pénteken mennénk, szombaton ott vagyunk, és vasárnap istentisztelet után visszajönnénk. Tehát ez csak 3 nap, egy hétvége. Aki szeretne jönni, az kérem, hogy iratkozzon föl. Április 19-től 21-ig van ez a kirándulásunk. Az erdélyi Nagysolymosba, testvérgyülekezetünkhöz. Befejezésül itt is a hirdetések rendjén is hadd emlékezzek meg a március 15-i ünnepségekről, illetve hát erről az ünnepünkről. Istené legyen a hálaadás azért, hogy volt ez a szabadságharc, még akkor is, hogyha leveredtek az elődeink, de azért tanulhatunk a példájukból, és bátorságot meríthetünk. És azt hiszem, hogy valóban úgy, ahogy az imádságban is mondtuk, hogy az Isten szeretete arra ösztökél bennünket is, hogy a hazánkat áldozatosan szeressük. Imádkozzunk ezért a népért, honfitársainkért, és önmagunkért is, hogy legyünk mi igazán hívő magyarok, hívő magyar emberek. És így használjunk a köznek és egymásnak. És így legyünk építésére az országunknak és Istennek a dicsőségére is. Hirdetem testvéreim végül, hogy ha Isten éltet bennünket, akkor nyáron elmennénk még a gyülekezeti táborunkba, augusztusba, ezt is forgassátok a szívetekbe, ugyancsak kitettük erre nézve is a plakátot, ha valaki szeretne jelentkezni, jönni, iratkozzék fel erre. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Befejezésül, drága testvéreim, énekeljük a záró énekünket, a 393. éneket, Ennek két verse van, mind a kettőt énekeljük el, és utána a nemzeti imádságunkat énekeljük majd. 393. énekünk így kezdődik, ne csüggedj el, kicsiny sereg, ha rád zúdul vad ellened.
Áldás, békesség!